94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szegényekkel és a szegényekért végzett munkánk nem zajos, mégis napról napra növekedést okoz a közjó érdekében, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Javaslatcsomagot fogadott el a fővárosi lakhatási programok kormányzati elősegítéséért, a meglévő lakásállomány és ingatlanok optimálisabb kihasználásáért, a lakhatás megfizethetőségének javításáért, valamint a fővárosi lakáskínálat és a megfizethető bérlakásszektor bővítéséért a fővárosi közgyűlés. Karácsony Gergely főpolgármester a javaslatok a megfizethető lakhatásért címmel benyújtott előterjesztésében azt írta. A fővárosi lakhatási válság enyhítéséért egyaránt szükség van a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok kezdeményezéseire, az Európai Unió fejlesztési forrásainak célzott felhasználására, valamint a központi kormányzat korábbiaknál aktívabb szerepvállalására. A döntés értelmében a képviselők többsége felkéri a kormányt, hogy gondoskodjon az Európai Unió strukturális alapjaiból finanszírozott fővárosi lakhatási programok felhívásainak haladéktalan közzétételéről. Ennek érdekében a főpolgármester megkeresi a feladatkörrel rendelkező minisztert. Az Európai Bizottság a kínai elektromos járművekre kivetett büntetővámokkal újabb mélyütést adott a kontinens versenyképességének. Az intézkedés nem szolgálja az európai országok vagy vállalatok érdekét, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető arról írt a közösségi oldalán, hogy Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság újabb mélyütést vitt be a kontinens versenyképességének azzal, hogy extra vámokat rendelt el az elektromos autóipar kínai szereplőivel szemben, figyelmen kívül hagyva a tagállamok és az ágazat legnagyobb európai vállalatainak véleményét. Jogos a kérdés, kinek az érdekét szolgálja mindez? Az Európai Uniós országokét biztosan nem, mert a 27-ből mindössze 10 szavazták meg. A Fidesz üdvözli a kormány szerdai döntését a vidéki otthonfelújítási programról és a fiataloknak tervezett munkáshitelről, közölte a kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás hangsúlyozta, az intézkedések az új gazdasági akcióterv részei, amelyekkel újabb, több millió forintos támogatásokhoz jutnak a családok és a fiatalok. Vagyis újabb segítséget jelentenek a vidéki családoknak és a dolgozó fiataloknak. Hozzátette, már az országgyűlés előtt van a családi adókedvezmény megduplázásáról szóló törvényjavaslat is. Mint írta, a kormány terveiről a magyar emberek véleményét is várják a nemzeti konzultáció keretében. Ha a magyar emberek is támogatják a terveket, akkor jövőre indul a munkáshitel, amellyel 17-25 éves fiatalok kamatmentes, szabad felhasználású hitelhez jutnak, legfeljebb 4 millió forintig. Továbbá a vidéki kistelepülésen élő családok otthonuk felújításához vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt igényelhetnek, illetve két lépcsőben megduplázzák a családi adó kedvezményt, sorolta. Elsőként 2025. július 1-től egy gyermek esetében 15 ezer, két gyermek esetében 30 ezer, három vagy több gyermek esetében pedig gyermekenként 49.500 forinttal emelkedik az adókedvezmény összege. Majd 2026. január 1-től egy gyermek esetében 20 ezer, két gyermeknél 40 ezer, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 ezer forintra növekszik az adókedvezmény mértéke, ismertette. Az ukrán-magyar határszakaszon 5.838-an léptek be Magyarországra szerdán. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5.256-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 46 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Az északkeleti északi tájak fölé vastagabb frontális felhőzet érkezik, így helyenként tartósabban, erősebben felhős, néhol párás maradhat az idő. Az északnyugati-nyugati szél a Dunántúlon és a középső részeken időnként megélénkül, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 13 és 20 fok között valószínű, késő estére 6 és 13 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Szentek, szent életű emberek.
Boldog Romzsa Tódor, püspök és vértanú. 1911. április 14-én született az akkor Magyarországhoz tartozó kárpátaljai Munkácson, katolikus magyar családban. Érettségi után főpásztora Rómába küldte, ahol teológiai tanulmányait a Gregoriana Egyetemen végezte. Rómában szentelték pappá 1936. december 25-én. Parókus, majd az ungvári papnevelő intézetben spirituális és teológiai tanár. Soha nem tett különbséget ruszin, ukrán, orosz és magyar kispapok között. Rajongásig szerette népét. Ezért arra buzdította ruszin papnövendékeket, hogy népük felemelkedésén fáradozzanak. Növendékeit az ateizmus elleni harcra készítette fel. Minden egyes filozófiai tételnél megemlítette azt az ellenvetést, amely az ateisták részéről felmerülhet, és egyúttal megadta rá a választ. Tanítás közben biztos tudás sugárzott róla. Erre a biztos tudásra nevelte növendékeit is, és azt akarta, hogy a katolikus világnézetet szakértelemmel és magabiztosan képviseljék. Arra törekedett, hogy a kispapokban a hivatás kegyelmét egyre jobban kibontakoztassa. Paptársa is követendő példát láttak benne. 1944. szeptember 26-án szentelték püspökké Ungváron. Jelmondata: szeretlek téged, Uram, én erősségem, az Úr az én erősségem és oltalmam. A második világháború után megkezdődött a keleti rítusú katolikusok beolvasztása az orosz pravoszláv egyházba. Templomaikat elvették. Mivel paptársaival együtt nem tagadta meg a szentszékkel való egységet, elkezdődött a papok üldözése. Hruscsov, az ukrajnai kommunista párt központi bizottságának első titkára Sztálinhoz fordult azzal a kéréssel, hogy engedélyezze számára a Rómával egyesült egyházi vezetés likvidálását az egykori magyar városban Ungváron. Amikor Lóka községben befejeződött a templom felújítása, annak 1947. október 26-án történő felszentelésére Tódor püspököt kérték meg. Az ünnepélyes templom szentelés után a püspök és kísérete a beregszőlősi plébánián ebédelt. Itt a helybeliek figyelmeztették, hogy a falu végen idegen férfiakat és autókat láttak, ezért a püspök a következő napra halasztotta a hazatérést. Másnap hétfőn 9 óra tájban indultak hazafelé. Beregszőlőstől 2-3 kilométer távolságban azonban egy nagy, 12 kerekes teherautó teljes sebességgel hátulról belerohant a püspököt szállító lovaskocsiba. A püspök és Baczynszky Dániel parókus atya az úttestre zuhantak. Kísérőit, a titkáratját és a két kispapot pedig az ütközés ereje 10 méterre röpítette a mezőre. A támadók a püspököt és a parókhust agyba főbe verték. Tódor püspök fejsérüléseket és állkapos törést szenvedett a vastágyakkal való csapásoktól. A merénylők rövid időn belül végeztek volna áldozataikkal, de Iványi felől megjelent a postát szállító autó, a mezőn át pedig a falu felől emberek közeledtek. Erre a támadók elmenekültek. A sebesülteket a postaautón a munkácsi kórházba szállították, ahol az orvosok mindent megtettek értük. Tódor püspök egész testét horzsolások és kék foltok borították. A kórház főorvosa másnap egy fiatal leányt alkalmazott betegápoló nővérnek. A főorvos igyekezett eltávolítani a nővéreket és a hozzátartozókat. Másnap Tódor püspök meggyont és megáldozott. Csak folyékony táplálékot tudott magához venni. A főorvos és helyettese péntekről szombatra virradó éjjel nagyon késői időben vizitet tartottak. A nővéreket kiparancsolták a betegszobából. Amikor a nővérek visszajöttek, a püspök felsóhajtott: Jézusom! Majd látták, hogy az egész testét megrázó görcs után nem mozdul többé. Baczynszky atya csak annyit tudott mondani, volt itt egy nővér, és a püspök atya orra alá tartott valamit. Ez a vallomás és az orránál kezdődő kékülés arra mutatnak, hogy a méreg a belégzéssel szívódott fel, és az okozta halálát, mint egy 10 perc múlva. 1947. november 1-én. Csak másnap vasárnap este engedélyezték a püspök testének hazaszállítását a munkácsi kórházból. Hétfőn a hívek egész nap búcsúztak a székesegyházban felravatalozott főpásztoruktól. November 4-én délelőtt, a szent liturgia után Tódor püspököt a székesegyház kriptájában temették el. 28 görög katolikus vértanútársával együtt 2001. június 27-én Lvovban, Ukrajnában II. János Pál pápa aranyszájú Szent János liturgiájának keretében a boldogok sorába iktatta. Imádkozzunk! Istenünk, te boldog romzsa Tódor püspököt és vértanút több nemzetiségű híveid lelki pásztorává tetted. Segíts, hogy megalkuvás nélküli tanúságtételének és életáldozatának példáját keresztény életünkben mi is hűségesen kövessük. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelés lelkületéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Folytassuk az engesztelésről szóló elmélkedésünket. Az engesztelés mindenek előtt lelkitett, bár sokszor testi cselekedetekben nyilvánul meg. Jézus azt mondja, amikor tehát felajánlod adományaidat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, és csak akkor menj, és ajáld föl adományodat. Tehát ahhoz, hogy Jézus nagy engesztelő áldozatába bekapcsoljuk a mi kis áldozatainkat, amik nekünk nem is olyan kicsik, az először tisztítsuk meg szívünket, lelkünket, hogy ez az áldozat, amit Jézus keresztjéhez kapcsolunk, ez tiszta, engesztelő áldozattá váljon. Béküljünk ki mindenkivel, és akarjuk jobbá tenni az életünket. Forduljunk el minden bűntől, iszonyodva, útállattal, és forduljunk az Isten felé, tehát térjünk meg. És minél inkább a lelkünk megtisztításával, a bűnbánattal közelebb kerülünk Jézushoz, egyre tökéletesebben egyesülünk vele, annál tökéletesebb az engesztelő áldozatunk is. Most hallgassunk meg Faustina nővér naplójából egy idézetet, a 948-as pontot. Ma a pasió alatt megpillantottam a meggyötört Jézust. Fején töviskoszorú, kezében nátszál. Jézus hallgatott. A zsoldosok versengbe fáradoztak kínzásán. Jézus semmit sem szólt, csak rám nézett. Erre a pillantásra megéreztem szörnyű kínjait. Mi még csak nem is sejtjük, mennyit szenvedett értünk Jézus keresztre feszítése előtt. Lelkem tele van fájdalommal és vágyakozással. Nagy gyűlöletet éreztem lelkemben a bűn iránt. A saját legkisebb hűtlenségem is óriási hegynek tűnik. Önmegtagadással és vezekléssel engesztelek. Ha meggyötört Jézust nézem, szívem meg akar szakadni, s azon tűnődöm, mi történik majd a bűnösökkel, ha nem akarnak Jézus szenvedéséből lelki hasznot meríteni. Eddig Faustina nővér naplójából idézett. Hallhattuk, hogy Faustina nővér milyen együttérzéssel fordult Jézus szenvedéséhez, és mennyire átélte ezeket. Azt mondja, még csak nem is sejtjük, mennyit szenvedett értünk Jézus keresztre feszítése előtt is. Nagy gyűlöletet érzett a bűn iránt. Még a legkisebb hűtlensége is óriásinak tűnt Faustina nővér előtt. És úgy belegondolhatunk a napjainkba, mivel töltjük a napjainkat, amik olyan gyorsan tova tűnnek, olyan rövidek. És hányszor döntünk rosszul, hányszor döntünk úgy, hogy Jézust kihagyjuk egy-egy programunkból, az életünk egy-egy részéből, és hűtlenekké válunk. Milyen hideg tud lenni a mi szívünk is, és milyen messzire tudunk kerülni Jézus szerető szívétől. Engesztelővé válik a mi lelkünk is, mi szívünk is, ha egyre inkább megértjük és felfogjuk Jézusnak ezt a mérhetetlen szenvedését a lelkekért. És egy kicsit is megtapasztaljuk ezt a szenvedést, hogy egy kicsit is engedi Jézus, hogy mi is átéljük ezt a lelkek utáni szomjúságát, vágyát, akkor mi is egyre inkább a lelkek felé fordulunk, a bűnös lelkek felé fordulunk, és engesztelünk értük, és mindent megteszünk azért, hogy ezek a lelkek megismerjék Jézust, és megszeressék, és megmeneküljenek az örök haláltól. Minél jobban szeretjük Jézust, annál jobban szeretjük az embereket is, és annál jobban szeretjük önmagunkat is. És annál nagyobb egységben vagyunk a Szent Háromságos Egyistennel. Jézus, ugye, aki tökéletes egységben van az Atyával, és ez minden egységnek az alapja. Ádám és Éva, amikor elkövette a bűnt, akkor ez az egység megtört, megsérült. És az engeszteléssel, az imával, a vezekléssel, az áldozatok önkéntes vállalásával ezt az egységet formáljuk, alakítjuk önmagunk és Isten között is, önmagunk és az emberek között is. Mert az az egység nem csak Isten és az ember között sérült meg, hanem ember és ember között is, és az ember önmagával is meghasonult, önmagával sincs egységben. Nem elég hiteles, nem azt mondja, amit gondol, nem azt cselekszik, amit mond, és így tovább. Jézus az, aki tökéletes egységben van az Atyával is, önmagával is, és ő a hitelességnek is a példaképe. És azt mondja Faustina nővér, hogy azon tűnődöm, mi történik majd a bűnösökkel, ha nem akarnak Jézus szenvedéséből lelki hasznot meríteni. Mi is belegondolunk abba, hogy környezetünkben lévők, akár a családtagjaink, akik eltávolodtak Istentől, férjünk, gyerekeink, unokáink, vajon mi lesz velük, ha nem akarnak Jézus szenvedéséből lelki hasznot meríteni? Ha nem akarják elfogadni azt a kegyelmet, ami a húsvétból fakad, a húsvéti kegyelmet, a megváltás kegyelmét. És minél inkább belegondolunk ebbe, annál buzgóbban harcolunk a lelkekért, elsősorban a családtagjainkért, és mint hogy egy jó édesanya is az életét is odaadja a gyermekeiért, ugyanúgy mi is egyre inkább életünket adjuk azokért, akik körülöttünk vannak, hogy minél előbb megtérjenek, Jézushoz térjenek, hogy el ne vesszenek. Jöjjön egy másik idézet Faustina nővér naplójából. Beteg voltam, nem vehettem részt a szentmisén. Kis idő múlva megpillantottam a szűzanyát, kimondhatatlan szépségében. Azt mondta, leányom, imád, imád, és újra csak imád kérek tőled a világért, és főleg hazádért. 9 napig végez engesztelő szentáldozást, s kapcsolódj bensőségesen a szentmise áldozatba. A 9 nap alatt áldozatként fogsz állni Isten előtt. Mindenhol, mindig és minden időben, akár nappal, akár éjjel, ahányszor felébredsz, imádkozz lelkedben. Lélekben mindig lehet imádkozni. Eddig az idézet. Szűzanyát látta meg Faustina nővér, úgy szólított, hogy leányom, és azt mondta neki, hogy imád, imád, és újra csak imád kérek tőled a világért, és főleg hazádért. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ugyanolyan aktuális ez a mondat ma is, mint akkor. És tudjuk, hogy a szűzanya bárhol jelenik meg, Fatimában, Lourdesban, Medjugorjeban, vagy máshol, mindig imád, áldozatot és bűnbánatot kér az egész világért. És azt is mondja, hogy 9 napig végez engesztelő szent áldozást. Szent áldozásnak ott van az engesztelő jellege. És hogy kapcsolódjon be bensőségesen a szentmise áldozatba. Ugye a szentmise áldozatban jelen valóvá váló Krisztus áldozatába egyre tökéletesebben belekapcsolódjak, hozzá kapcsolva az én személyes áldozatomat. És azt is mondja, hogy mindenhol, mindig és minden időben, akár nappal, akár éjjel, ahányszor felébredsz, imádkozz lélekben. Lélekben mindig lehet imádkozni. Ami azt is jelenti, hogy lélekben állandóan Krisztussal lenni, őt szemlélni, ő benne élni, tudatosítani magunkban az ő állandó jelenlétét. És eszembe jut Bódi Mária Magdika, mondata, amikor az édesanyja bement hozzá, és ott találta az ágya mellett térden állva imádkozni, és ahányszor csak bement hozzá, akár nappal, akár éjjel, szinte mindig így találta Magdikát, és azt mondta neki az édesanyja, hogy Magdikám, túl sokat imádkozol, meg fogsz betegedni. És azt mondta Bódi Mária Magdika, édesanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget nem. Bódi Mária Magdika egy igazi engesztelő lélek volt, majd még esetleg visszatérek rá, mert nekem az egyik példaképem. Most az engesztelés témaköre kapcsán idézzük föl a fatimai jelenéseket, amik 1916-ban kezdődtek. Rendkívül aktuálisak, minden üzenete, akár az angyali üzenetek, akár a szűzanya üzenetei ma is érvényesek, és talán soha ennyire aktuálisak nem voltak. 1916 tavaszának vége felé, tehát egy évvel Szűz Mária első jelenése előtt, a kis rokon gyermekek, Lúcia, Jácinta és Franciszkó hirtelen egy a fák koronája felett egy áttetsző, lebegő alakra lettek figyelmesek, aki olyan vakítóan fehér volt, mint a hó. A lény közelebb jön, s arconásai, amelyek földön túli szépségűek, egy 14-15 éves ifjúé. A gyermekekhez odaérve barátságosan szólítja meg őket. Ne féljetek! Én a béke angyala vagyok. Imádkozzatok velem! Azután letérdel, és homlokával a földet érinti. A gyermekeknek a következő imát kell háromszor elismételniük. Istenem, hiszek benned, imádlak téged, remélek te benned, szeretlek téged. Kérlek, hogy bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek te benned, nem imádnak téged, nem remélnek te benned, nem szeretnek téged. Majd ezt követően felegyenesedett, és így szólt. Így kell imádkoznotok. Jézus és Mária szívei meghallgatják imádságotokat. Figyeljük meg az angyalnak az érkezését, viselkedését. Azzal kezdi rögtön, hogy ne féljetek, ugyanúgy, mint amikor Máriának megjelent, mert amikor az ember találkozik a természet felettivel, találkozik az Istenivel, akkor mindig van egy ilyen istenfélelem, és van egy elbűvöltség is, egy elragadtatás is. Bemutatkozik, én a béke angyala vagyok. Mennyire szükség van a béke angyalára ma is. A béke fejedelme a béke angyalát küldi el nekünk, és küldte el akkor is, és Medjugorjéban pedig béke királynőjeként a szűzanya maga jelenik meg, már több mint 40 éve. Folytatásaként a fatimai jelenéseknek. És azt mondja az angyal, imádkozzatok velem. És nézzük meg, hogy kezd el imádkozni az angyal, letérdel, és homlokával a földet érinti. Micsoda alázat, micsoda hódolat az Isten előtt. De nekünk utánozni kell az angyalt, mert ő színről színre látja az Istent, és ott van előtte. És egy csodálatos imát tanít meg a gyerekekkel. Istenem, hiszek benned, imádlak téged, remélek te benned, szeretlek téged. Kérlek, bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek te benned, nem imádnak téged, nem remélnek te benned, nem szeretnek téged. Csodálatos engesztelő imádság másokért.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelés lelkületéről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. október 28-án elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel folytatja a bűnről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Most héten ígértük, hogy a hét főbűnről fogunk beszélni, és azok erénypárjairól. Nem lesz ez a téma olyan bonyolult, mint aminek hangzik. Reméljük, hogy sikerül egy kellemes beszélgetést összehozni ezekből a témákból is. Ugye, ahogy a múlt alkalommal is említettem, nagyon könnyű megtanulni, megjegyezni a hét főbűnt, ugye ezzel a kis mozaik szóval, hogy kefebújító hare, ugye kevésség, felsvénység, bujaság, irigy, torkosság, harag, restség, ugye mindegyiknek az első vagy első két betűjéből ez a kis mozaik szó. És ugye már említést tettünk a múlt héten az irigységről, a kevésségről és a fösvénységről. Ugye a kevésség azt jelenti nagyon egyszerűen megfogalmazva, hogy önmagunk mások fölé való emelése. Ennek a két erénypárja igazság és az alázat. Mit nevezünk igazságnak, mit nevezünk alázatnak, vagy miért lehet ez az erénypárja a kevésségnek?
Az alázat az, amikor belátom azt, hogy minden kegyelem, és hogy nem én vagyok a dolgok középpontjában, hanem Isten irányít mindent, ő áll minden felett, és ő tud mindent, és nem én vagyok az, akinek mindent meg kell oldani, nem én vagyok a központ, nem engem kell mindenkinek szeretni, hanem pont ez az, hogy nekem kell Istent, és mindenkinek, mindenki másnak is. Tehát, hogy ő van a középpontban, nem én.
Mi lehet még ennek a kevésségnek az oka például? Hogy önmagamat mások felé helyezem. Mi lehet az oka?
Hát a bizonytalanság, önbizalom hiány, én azt gondolom.
Így van, ezt mondja a katolikus egyház katekizmusa is, hogy elsősorban az önbizalom hiány és a bizalmatlanság, ami okozhat az emberben egy ilyen kisebb rendűségű érzést, vagy egy felsőbb rendűségű érzést. Ugye, tehát ezt a kettőt válthatja ki. A kevésségnél éppen a felsőbb rendűségű érzés érvényesül, amikor valaki azt mondja, hogy én mindenkinél jobb vagyok, mindent jobban tudok. De miért mondtatta a bizonytalanságot? Hogy mire gondoltál?
Hát erre. Tehát, hogy amikor önmagában nem biztos az ember, és akkor inkább túlkompenzál.
Így van, erre is kell vigyázni, hogy a túlkompenzálásokkal nehogy véletlenül a kevésség bűnébe esünk. Ez azért egy tartós állapotnak tűnik nekem ez a kevésség. Tehát itt gyakorlatilag, amikor valaki sztárolja magát, ugye főleg akinél ezt meg is erősítik. Tehát erre is kell vigyázni. Ugye nagyon sokszor ugye a szülőknek főleg egy nagy kihívás, vagy a nagyszülőknek, amikor mondjuk a nagyszülő egy kicsit dolgozik a szülő ellen, a szülő megszidja a gyerekét, hogy kisfiam, ezt nem így kérdezik, hogy nagyon a nagymama, és akkor dehogy nem kisfiam, nincsen semmi baj. Tudod, hogy anyád egy kicsit szigorú, de te egy igazi isten, félisten vagy, ugye hallottam már ilyet, mikor a nagymama mondta a gyerekének, hogy te egy igazi félisten vagy. Hát, hogyha ezt a gyerek elhiszi, és így megy be másnap az iskolába, a gyerekek azt mondta a nagymamám, hogy egy félisten vagyok, akkor itt el van rontva a világ aznapra. Ugye, hogyha sok kis félisten találkozik az iskolában, hogy melyik a nagyobb. Ugye, tehát ez a kevésségnek egy egészen nagy oka lehet, amikor otthoni környezetben már elrontják a gyereknek a helyes önértékelését, hogy ő mindig kisisten és mindig félisten, ő soha nem hibázhat, nem lehet számon kérve. Úgyhogy nagyon sokszor mi magunk erősítjük meg másokban ezt a kevésséget. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, és akkor azt mondja ugye az egyház tanítás, hogy ez legyőzhető, igazsággal és alázattal. És akkor itt jön be, amit mondtál, ugye, hogy minden kegyelem. Hogy jutunk el oda, hogy felismerjük azt, hogy minden kegyelem, hogy ne legyünk kevélyek? Azért ez nem lehet egy könnyű dolog ugye a hétköznapjainkban.
Én úgy ismertem fel, hogy minden kegyelem, és tudtam. Mert ugye, hogy sokszor elmondták, hogy minden kegyelem, de megmondom őszintén, hogy nem foglalkoztam vele. Úgy jöttem rá, hogy nem volt olyan az Isten kapcsolatom, amilyennek szerettem volna. Egyszerűen azt éreztem, hogy elindultam egy úton. Ugye elkezdtem ugye ezt a párbeszédet Istennel, de valahogy volt egy fal kettőnk között, tehát hogy nem jutottunk egyről a kettőre, jutott volna velem, csak én ugye nem tudtam úgy beengedni. És akkor rájöttem, hogy azért, mert gőgös vagyok, mert túl nagy jelentőséget tulajdonítok magamnak, hogy mindent én akarok megoldani, tehát hogy nem adtam át Istennek a gyengeségeimet, hanem azt gondoltam, hogy mindent az életben nekem kell megoldani, majd én hanem akkor, nem mondom, nem az, hogy mi lesz, de hogy gyakorlatilag Isten az anyós ülésen ült. ugye én vezettem az autót, és hogyha megmert szólalni, vagyis hát mielőtt levegőt vett volna, hogy akkor ő megszólal, akkor én már be is fejeztem a mondatot igazából.
Ez egy érdekes dolog, hogy gyakorlatilag az embernek fel kell ismerni azt, hogy minden kegyelem, hogy el tudja kerülni a kevésség bűnét. Tehát ugye így összerakva ezt, amit mondtatok, gyakorlatilag itt arról van szó, hogy engedd át az Istennek azt, ami jár neki. És ez gyógyítja a te kevésségedet, hogyha megtanulod átengedni az Istennek, ami az ő dolga a te életedben. Még két dolgot hagy említsek meg ezzel kapcsolatban. Azt mondja ugye a Magyar Katolikus Lexikon, hogy kétfajta kevésség létezhet. Például kevésség cselekedetei a világi dolgokban. Mond néhány példát. Mértéktelen dicséretvágy, tetszelgés, kitűnni vágyás, a jó hírnév és elismerés hajszolása, fontoskodás, türelmetlenség miatt ítélkezés, vitatkozási hajlam, állandó kíváncsiskodás, a véleményünkhöz való makacs ragaszkodás, viszály szítása, látszat engedelmesség és önfejűség. Háborgás a mellőzés miatt, a másik hibáinak kigúnyolása, mértéktelenség a beszédben, tréfában és nevetésben. Ugye, tehát a kevésség, amikor azzal akarom magamra felhívni a figyelmet, hogy mértéktelen vagyok, akár még a nevetésben is. Ugye az is lehet egy jó eszköz, hogy mindenki rám figyeljen, hogy rólam szóljon minden. Nyilván lehet a szórakozásnak és a felszabadultságnak és az eszköz, ezt kell tudni megkülönböztetni, hogy éppen most én melyik állapotban vagyok, de azt jó felismerni, hogyha ha nem az öröm teszi ezt, vagy nem az öröm szól belőlem. De nagyon érdekes, hogy ezt itt felsorolja, ugye, hogy a kitűnni vágyás például, vagy a jó hírnévnek a hajszolása, ma ez azért nagyon működik. Tehát azért ezek elég súlyos bűnök. Lehet, hogy nem gondolunk sokszor erre, de bizony ezek akár a munkahelyünkön, akár a hétköznapjainkban ezért elég súlyos bűnök tudnak lenni. Nem tudom, hogy ti láttatok-e már ilyet, biztos, hogy nem.
Hát én ezt, amit felsoroltál itt, én ezt teljesen így a mai tizenéves korosztálynak a kis lelki világára tudnám rávetíteni, aki ugye a különböző internetes csatornákon éli a kis világát, és ugye azt gondolják, hogy ez milyen jó és menő, és nem gondolnak bele, hogy ezzel a kis lelküket teszik tönkre tulajdonképpen, mert egy teljesen látszatvilágot építenek fel. És nyilván itt bejön az, hogy a szeretet hiányosak, bejön az, hogy Istennel nem megfelelő a kapcsolatuk. És visszakanyarodva arra egyébként, amit mondtál, hogy valószínűleg azért is nagyon nehéz az embereknek ugye önismeretet gyakorolni, mert nagyon, mint minden embernek, nagyon rossz belátni azt, amikor valaki hibázik. És ezzel szembesülni kell azért szerintem egy bizonyos érettség is hozzá.
Érdekes, hogy azt is feltehetnénk azt a kérdést, hogy régen hogy ment ez jobban, vagy miért ment ez jobban, ezen sokszor gondolkodtam. Talán azért, mert amikor még ugye a generációk együtt éltek, akkor mondjuk nem féltek mondjuk a nagyszülők odaszólni, vagy esetleg még a felnőtt gyerekének is lekeverni egyet, hogy kislányom, ezt nem így kell csinálni, vagy kisfiam, ezt nem így kell csinálni, és esetleg megmondták, hogy na, azért van egy norma, van egy rendszer, ami szerint élünk, de most már azt gondolom, hogy nincsenek olyan normák, amikhez lehet igazolni. Összemosódtak az értékek, összemosódtak a normák, és régen azért ugye egy, hogy több volt a hit. Ugye ez nagyon fontos, hogy az emberek sokkal hívőbbek voltak, vagy nagyobb számban voltak hívőbbek, ugye a többség az hívő módon gondolkodott. Ugye azért ott voltak a vallási életnek a megvalósulásai a hétköznapokban, illetve az, hogy a generációk egymásnak ugye megmerték mondani a dolgokat azért, de most már mióta ezek összemosódtak, már ez sincs. Tehát ez ugye az előző műsorban beszélgettünk arról, hogy van-e, aki figyelmeztet például. Van-e, aki megmeri mondani, hogy kislányom, kisfiam, anyukám, apukám, barátnőm, barátom, te ezt rosszul csinálod, ezt rosszul gondolod, ezt rosszul teszed, nem így kellene. Szerintem nincsenek ilyen emberek ma, akik ezt már fölmerik vállalni, mert ugye minden az, hogy a hírnév, a tetszelgés, a hízelgés, hogy megmaradjon, ezért inkább eltussolja az igazságot.
Nem tudom, nekem most nagyon sok gondolatom jött így ennek kapcsán, mert ugye én meg pont nem így látom, tehát, vagyis így látom, csak valahogy az ok más. Nekem pont a sérültség, meg a szeretet hiány lenne az, ami ok. Mert ugye amiket itt felsoroltál, megmondom őszintén, hogy bennem igenis megvoltak. Van, ami nem is olyan régen, és hogy nagyon keveset tudnék, talán kettőt abból mondani, ami nem. Ez tényleg így van, tehát én ismerem, tudom, mert amikor az Isten kapcsolatomat helyre kellett hozni, akkor én ezekkel mind szembenéztem és megküzdöttem. De tudom azt, hogy mennyire voltam elkényeztetve, hogy igazából semennyire, tehát azt gondolom, hogy elég reális családból jövök. Ugye ráadásul elvált szülők gyereke vagyok, és a sérülés az, ami ezeket okozza, a szeretet hiány. Tehát nálam egyértelműen az volt, amíg rá nem jöttem magamtól arra, és néhány jó barát hatására, na most igen, tehát hogy két dolog, tehát az egyik az, hogy jó barát hatás, ugye rájöttem, szembe mertem nézni, tehát megkaptam azt a kegyelmet, hogy szembe merjek nézni, és ne sértődjek meg azon, amit mondanak. És ezáltal tudtam az Isten kapcsolatomat helyrehozni, és ugye így a szeretett hiányom is nagyon-nagyon nagyban csökkent, mondjuk úgy, hogy mivel ez egy kereszt az elvált szülők gyerekének, tehát ez nálunk egy hatalmas hátrány, és ez igenis életünk végéig meg fog maradni, viszont nagyon-nagyon szépen tudja ezt Isten gyógyítani, enyhíteni, szinte észre sem veszem, a mindennek, ha feljön, akkor tudom, mit kell tegyek én személy szerint, hogy Istenre figyel, hogy kell Istenre figyeljek ahhoz, hogy bennem ez elmúljon. De ez szembe kell nézni, és igen, mivel nem volt őszinte az Isten kapcsolatom ezek miatt, így az emberekkel való kapcsolatom sem lehetett őszinte. Hiába voltam egy, vagy vagyok egy olyan típus, aki igenis megmondja, és aki egyébként szereti, ha neki is megmondják, erre rá kellett jönni, ez egy nagy munka volt, és pontosan ezért nincs senki a mai gyerekek életében sem, mert ugye a családban, amit mondtam az előző műsorban, hogy ugye nincs szeretet igazából, tehát nem tudják, mi az igazi szeretet, mi az őszinte szeretet, hogy a szeretet nem nyalfal, nem ez a majom szeretet, hanem a szeretet sokszor ki is mondja azt, amit gondol. És ugye azt már rögtön, tehát észreveszem a tanítványaim, hogy rögtön utálatnak veszik, rögtön gyűlöletnek, hogyha valaki szólni mer, akár osztályfőnökük, vagy bárki szólni mer nekik. Tehát nincs őszinte emberi kapcsolatuk, nincs szinte barátság. Nem tudják, mi az, hogy barát. Nem ismerik a szónak az értelmét, a jelentését. Mit kell tenni egy barátnak? Mik az elvárások egy emberi kapcsolatban? Nem a másik elvárásai, Isten elvárásai. És hogyha mi tudjuk azt, hogy hogyan feleljünk meg Istennek, akkor szépen az emberi kapcsolataink is alakulnak. Nekem ezt is el kellett engedni, hogy ne az emberi kapcsolatok, ne akarjam helyrehozni, majd a szépen Isten helyrehozza, és tényleg így van, hanem az ő vele való kapcsolatomra koncentráljak. Hogy az legyen maradéktalanul őszinte, és mindig az adott szintemnek megfelelően őszinte, és majd ő rámutat a következősebbre. Annyira, tehát én azt látom, hogy ne féljünk szembenézni önmagunkkal, mert akárhányszor nekem Isten megmutatta, soha nem volt fájdalmas. És pedig nagy dolgokat mutatott meg, tehát nem kis piszti csáré dolgokat, hanem nagyon nagy dolgokat mutatott meg, és mégsem fájt, tehát ott volt mellette, szúrta a lidokaint is közben a lelkembe, tehát ott volt, hogy mondom Krisztikém, de azért itthon a lidokain, és akkor kaptam a fájdalomcsillapítót, mert rengeteg szeretetet kaptam mellett, és nagyon könnyen, tehát ilyen friss levegő érzés volt. Tehát, hogy én szerintem ezen múlnak ezek a dolgok, és mi a kevésségben benne volt, ez egy nagyon-nagyon nagy csapda szerintem, meg veszély, meg nagy bűn. Tehát ez elsődleges szerintem, ami veszélyezteti az Isten kapcsolatot, és ezáltal az egész életemet, szerintem.
Azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyez. Oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást.
tovább lépni. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűn, amiben bántott más, mielőtt megjegyezteni. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esély. Annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűn, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezteni. És oda kell menni, megölelni.
Na és nagyon érdekes, ugye tovább folytatva a lexikonnak a jegyzetét, hogy azt mondja, hogy van lelki dolgokban értelmezett kevésség is. Például, Isten előtt másoknál kevesebbnek tartom magam. Aztán eredményeinket kizárólag csak imádságnak tulajdonítjuk. Bűneinket és hibáinkat mentegetjük. Háborgunk, ha mások állítatosságai nem követik a mieinket. Nem dicsérik, vagy nem veszik észre, hogyha lelki dolgainkat megvillogtatjuk. Lelki dolgainkról feleslegesen és tetszelegve beszélünk. Rendkívüli kegyelmekre vágyunk, olyan világosan és alaposan akarunk beszélni róluk, mintha részünk lenne bennük. Eljátsszuk, hogy részünk van a kegyelmekben. Imádság közben külső jelekkel hívjuk fel a figyelmet magunkra. Tanítani akarunk és nem tanulni. A lelki vezetőnk bírálatát sértődéssel fogadjuk, a gyónásban például rossz indulatra gyanakszunk, a tökéletlenségek miatt állandó nyugtalanságba élünk, de nem Isten megbántása, hanem gyakori megszégyenülés miatt mások erényeit kisebbítjük, örülünk, ha mások gyarlóságára fény derül, ugye? Tehát ez egy érdekes dolog, ez a megközelítés, hogy a vallásos ember, hogy hát én nem vagyok kevés, csak a bűnösök, akik nem járnak a templomba, ugye? Tehát ez is lehet egy nagy kevésség, ez egy nagy kihívás talán nekünk, vallásos templomba járó embereknek, hogy bizony-bizony a lelki dolgokban való kevésség azért az érinti a mi életünket. Hányszor és hányszor van ilyen a templomban, látom az imacsoportoknál, hogy mindenképpen fel akarják hívni a figyelmet magukra, és ők mindenkinél jobbak, és ő hangosabban tud énekelni, meg hangosabban tud imádkozni, meg jobban tudja a régi ezer éves szövegeket, meg a másik az miért nem úgy mondja. Sokszor van ilyen a templomban, ugye, hogy látom, valaki elkezdi mondani az imádságot, és akkor valaki rászól, azt nem úgy kell mondani, nem ez a szöveg, ma nem ezt mondjuk, ma másikat kell mondani. Tehát ugye, amikor az ember teljesen meg akarja mutatni, hogy én vagyok az Úr, még az imádságban is, nem az Isten, én vagyok az Úr. Tehát ugye ez egy olyan érdekes kevésség, ugye, amikor az embert ezek a vallásos dolgok úgy elragadják. Nem tudom, hogy a ti életetekben ezt tapasztaltátok-e, vagy volt-e ilyen küzdelmetek, vagy esetleg másnál láttátok-e, vagy hogy ez hogy élitek meg, vagy hogy gondoljátok?
Amit most így utoljára felolvastál a kevésséggel kapcsolatosan, én akkor szembesültem bele, és nekem akkor okozott igazából gondot, amikor próbáltam keresni az utat Isten felé, és találkoztam ugye gyakorló vallásos emberekkel, és pontosan ezt tapasztaltam, hogy szinte már kérdezni sem mertem semmit, mert egyből letorkoltak, hogy ők úgyis mindent jobban tudnak, ők ezt így kell csinálni, ezt úgy kell, de hogy miért, vagy hogy segítettek volna, az úgy elmaradt. Tehát inkább egy ilyen utasítás jellegű volt a dolognak, hogy megmutassák, hogy igen, hát ők ezt már tudják, én ezt miért nem tudom. Hát nyilván ezért nem tudtam, mert nem volt még ismeretem róla. Tehát igen, tehát szerintem ez sajnos még mindig jelen van, és nem is gondolnak rá az emberek, hogy ez akár a fősvédséggel kapcsolatos lehet.
Igen, én annyiszor elmondom a templomban is, hogy a néniknek, hogyha bejön egy idegen, ha bejön egy olyan, akit nem ismerünk, akkor ne azt kritizáljuk meg rögtön, hogy miért nem úgy van felöltözve, ahogy fel kell öltözni, és miért nem abba a cipőbe jön, és miért nem abba a nadrába, meg miért ült le az én helyemre, ugye hát ez egy állandó probléma, hogy valaki leült a helyemre, álljon félre, mert ott ült az anyukám is, meg én is. Ugye, tehát ezek állandó problémák, és ezzel lehet a legjobban elüldözni azokat, akik keresik az Istent, és lehet, hogy neki pont akkor van szüksége lelki megerősítése, én meg jól letorkolom, hogy nem jól mondja az üdvözlégy Máriát, nem arra a padra ült, ahova ülni kellett, meg különbe is, meg miért nem tudja, hogy hánykor kezdődik a mise, meg rosszkor telefonált, meg rosszkor jött be, meg rosszkor hívott, meg rosszkor kérdezett. Ugye, és akkor ezzel gyakorlatilag sok mindenkit el lehet üldözni, és lehet, hogy egy életre eltávolítom az egyháztól, a vallástól, a hittől, és olyat csalódik, hogy azt mondja, köszönöm szépen, én ezekhez nem akarok tartozni. Tehát nagyon fontos az, hogy érzékenyek legyünk, és észrevegyük azt, hogy a kevésség bűnét az alázat és az igazságosság gyógyítja. Az igazság az, hogy mi sem vagyunk kisistenek, ez az első igazság, hogy én nem vagyok félisten, nem vagyok kisisten sem a templomban, sem az otthonomban, sem a munkahelyemen, hanem ember vagyok. A másik pedig az alázat, hogy én is hibázhatok, hogy én is követhetek el hibát, és hogy nekem meg kell értenem a másikat, pontosan azért, hogy ő is esetleg megértse azt, amit én már lehet, hogy értek. Tehát elvezetni a másikat az Istenhez, nem pedig eltaszítani, vagy bezárni az ajtót, hogy megőrizzek minden kegyelmet magamnak, ugye ez is ott volt a felsorolásban, hogy minden kegyelmet én akarok birtokolni, mert én vagyok már 30 éve a bokoranya. Hát ugye ez nem így működik, tehát azért ettől sokkal nagyobb az Isten hatalma és kegyelme. Gyorsan lépjünk is át a következő bűnre, a fösvénységre. A fösvénység a megszerzett véges javakhoz való rendetlen ragaszkodás a főbűnök egyike, ugye a birtoklás, a helytelen, rendetlen birtoklásnak a bűne. Elsősorban hát mondhatjuk ma azt, hogy a pénz ilyen bálvány, ugye, mert mindenki küzd azért, hogy a pénz, és ezért ugye az emberek bármire képesek, hogy pénz legyen, mert mindent meg akarunk szerezni, mindent birtokolni akarunk. Mondok néhány példát, amit a katolikus lexikon is hoz. Azt mondja, megnyilvánulása a világiaknál, például a gazdagság utáni mértéktelen vágy, a vagyon különféle ravasságokkal való növelése, aztán utána mások bérének igazságtalan visszatartása, adósság semmibevétele, talált tárgyak megtartása, érzéketlenség mások nyomorúságának a láttán, önmagunktól a szükséges dolgok megvonása a vagyongyarapítása céljából, az engedély nélküli birtoklás, elfogadás, rejtegetés, a rendkívüli és fölösleges ruházatok kívánása, ugye ilyen például a hagyott javak utáni sóvárgás, az örökségnek a mérhetetlen megszerzése, lelki megnyilvánulásai például, amikor keveseljük az Istentől kapott tehetségünket, túlságosan ragaszkodunk a lelki életet tápláló külső jelekhez. És ez olyan érdekes, amikor itt írja például zárójelben az, hogy a kegytárgyak és a szentképeknek a megrögzött gyűjtése és halmozása mindenek előtt. Ugye nagyon érdekes dolog. Na, hát itt gyorsan felsoroltam néhány dolgot, ami helytelen ragaszkodás, vagy fösvénységnek mondja, ugye a katolikus lexikon. Szóljunk hozzá bátran.
Engem, ami ebből megragadott elsőre, az az érzéketlenség a mások nyomorúsága iránt. Tehát amit leginkább tapasztalok, és ezt az iskolában ugye gyerekek között, de egyébként felnőttek között is ez. Tehát az étellel például. Azt, hogy mit érdekli őket, hogy a másiknak nincs. Nem érdekli őket a mások nyomorúsága, csak az, hogy maguknak mindent. Hogy nekik mindent, és abból jó sok legyen, mert mi lesz, hogyha... Tehát, hogy ez a félelem a jövőtől. Tehát ez a félelemből való fösvénység.
Hát talán megint csak az, hogy az ember nem bízik az Isten
vagy. Igen, tehát az abszolút bizalom, az istentelen élet igazából.
pontosan ennek a bűnnek az orvossága, hát ezt mondja ugye a könyvünk is, hogy Istenre való hagyatkozás, a kicsinyekre és a szegényekre, a rászorulókra való odafigyelés, az irgalmasság cselekedeteinek a gyakorlása, az összeszedettségre való törekedés. Tehát gyakorlatilag pontosan ezek az ellenszerei, amit úgy is megfogalmazhatnánk nagyon egyszerűen, hogy a normális élet. Tehát minden bűn ellenszere a normális élet. Hogy ha valaki tisztességesen él, odafigyel a másikra, segít a másikon, attól ő is gyógyul. Tehát pontosan, hogy ez a két élő kard a Bibliában, ami nem megsebez, hanem gyógyít. Hogy jót teszek valakivel, és az az én lelkemre is hat. Odafigyelek valakire, segítek a másiknak, és az nekem is örömet okoz. Fölkarolok valakit, akit föltudok, az számomra is egy lelki fölemelkedés. Tehát ez a normális élet, amikor nem bolondulok meg, és nem veszem fel ennek a világnak a ritmusát, hanem tudatosan szembe megyek vele, és azt mondom, hogy én erényesen akarok élni, és ezt jelenti az erényes élet, hogy normálisan élünk. Ezt nem szabad elfelejtenünk a mai világban, ami hát nem teljesen normális már lassan. Hát, sajnos a műsoridőnk véget ért, úgyhogy leálltunk itt a kevésség és a fösvénység bűnénél. A következő alkalommal majd folytatjuk ugye a többi főbűnnel. Kérjük, kövessenek bennünket, hallgassanak bennünket, hiszen a témák és az izgalom egyre fokozódik itt a stúdióban. Reméljük, hogy a következő alkalommal is ilyen jó beszélgetés alakul ki. Mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23:25-től megismételjük.